Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Melléképületeken, templomtornyok tetején a szakavatott szem tulajdonképpen bárhol észreveheti egykori világháborús repülőgép roncs maradványait. A Magyar Roncskutató Egyesület munkatársai azonban nem csak a kutatással foglalkoznak, munkájuk része az is, hogy a külföldön lezuhant és hősi halált halt pilóták ismét hazakerüljenek. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A Hadakútján előadás legutóbbi állomásának vendége Magó Károly zászlós hadtörténész, a Magyar Roncskutató Egyesület elnöke volt, Vadászkép a Balatonban címmel tartott előadást. Mi volt előbb, a katonaság vagy a roncskutatás?
Gyerekkoromban maketteztem, innen indult a repülők iránti érdeklődés. A repülés történet iránt, főleg a magyar légierő iránt akkor kezdtem el érdeklődni, amikor édesanyámtól megkaptam a Pumák Földön Égen című könyvet. Ez akkor a hatással volt rám, hogy onnantól kezdve magyar maketteket építettem, a magyar témával foglalkoztam, majd amikor lehetőségem nyílt rá, akkor kértem, hogy a múzeumban legyen a beosztásom, és így kerültem közel a roncskutatáshoz. Tehát a folyamat úgy indult, hogy ez a gyerekkorra nyúlik vissza.
És miért nem lett pilóta?
Szerettem volna pilóta lenni, ez nem sikerült, viszont egy idő után már annyira elkötelezett voltam a roncskutatás mellett, hogy amikor volt rá lehetőség, hogy esetleg repüljek, akkor is inkább már a roncskutatás mellett maradtam, mert úgy éreztem, hogy ez az a feladat, ami rám van szabva, és ez az, amit én nagyon őszintén és nagyon nagy kitartással tudok csinálni.
Mit mondhatunk Magyarországon, mióta van roncskutatás hivatalosan, tudományosan megalapozottan?
Tudományosan megalapozott kutatások a 70-es évektől kezdődtek. Addig a repülőgép roncsokat fémhulladékként kezelték, vagy pedig a roncsok új életet kezdtek a háztartásokban, és különböző használati tárgyakat csináltak belőle. A tudományos kutatás kezdete az Tóth Ferenchez nyúlik vissza. Ők kezdték el a repülőgép roncsokat úgy felkutatni, hogy nem a fémhulladék vagy az alapanyag volt, amiért a repülőket megkeresték, hanem azért, hogy a történelmi eseményeket rekonstruálni tudják, és a pilótákat végső nyughelyükre tudják helyezni.
Biztos, hogy van még olyan repülőgép roncs, ami nincs felfedezve, nincs kiemelve, tehát ez egy folyamatos munka?
Ez egy folyamatos munka. A mai Magyarország területén a II. Világháború idején körülbelül 3000 repülőgép zuhant le. Ezeknek a jelentős részéről nem tudjuk, hogy mi történt vele. Mindig lesz mit kutatni. Nagyon fontos, hogy a kutatáshoz szükség van a szerencsére, egy jó informátorra. Az ő segítségükkel tudjuk ezeket a helyszíneket beazonosítani, mert a II. Világháborús dokumentumokba nem írtak GPS koordinátát, hogy hova zuhant a repülőgép, hanem valamelyik helységhez kötve írták le, hogy attól a helységtől 4-5 kilométerre zuhant le északi irányba. Körülbelül ilyenek voltak a helymeghatározások. Mindig szükség van arra, aki egy kicsit le tudja nekünk ezt a területet szűkíteni, hogy hol kutassunk.
Most ez hogy működik? Most is volt itt az előadás után egy fiatal ember, aki konkrét történetet mesélt, ha jól hallottam, hogy ő tudja a nagyszülők stb. Elmondás alapján, hogy melyik szőlőhegyen hol milyen repülőgép zuhant le. Akkor maguk azon a működésbe lépnek? Mikor kezdenek el dolgozni?
Minden esetben, amikor megkeresnek minket, akkor végighallgatjuk azokat az információkat, amit el szeretnének mondani. Ezeket az információkat, ahogy mondják, én már rögtön elemezni szoktam. Az információk alapján el tudom dönteni, hogy azon a területen van esély arra, hogy ott jelentősebb roncsalet van, vagy ezt, amit elmondott, ez csak egy lezuhanási helynek a beazonosítása. Például, ha egy repülőgép kényszer leszállt, nem ütött mély krátert, akkor nincs esélye annak, hogy a földben nagy mennyiségű lelet maradt a repülőgépből.
Mert az fönnmaradt és elhordták.
Így van. Ha a csendőrök vigyáztak rá, akkor addig, amíg a csendőrök vigyáztak rá, ott volt a helyszínen. Ha úgy döntöttek, hogy el kell szállítani a roncsokat, akkor ezt a honvédség elszállította. Ha nem voltak csendőrök a helyszínen, vagy nem kellett a honvédségnek, akkor pedig a helyiek újra hasznosították. Egy kényszerleszállási helynél kicsi az esély annak, hogy jelentős mennyiségű lelet kerül elő a repülőgépből.
Kivéve a Balatont.
A Balaton az egy teljesen más kutatási terület, mert a tóban nagyon rosszak a látási viszonyok, ezért azokat a roncsokat, amelyek elsüllyedtek, azokat nehéz megtalálni. Nagyon nehéz vizuálisan felderíteni, általában ez nem is így zajlik. Nagyon sok esetben valamilyen szerencsés véletlennek köszönhető, hogy kiderül a repülőgépnek a helye. Az 50-es években, amikor módszeresen elkezdték a repülőgép roncsokat kiemelni a Balatonból, mivel ezek háborús emlékként hajózási akadályt képeztek, vagy halászati akadályt képeztek, és a gépekbe levő nyersanyagot ki akarták nyerni, akkor hosszú halászhálókat húztak a mederbe, és amiben beleakadt a háló, azokat a darabokat lemerült a búvár, és megnézte, hogy azok konkrétan mik, így találták meg a repülőket. Hát most már azért egy modern szonár pontosabban meg tudja határozni a dolgokat, meg talán könnyebben is, de akkor ez így működött.
Délelőtt volt egy diák előadás is. Miért tartja fontosnak egy katona, egy roncskutató, hogy gyerekeknek is beszéljen a munkájáról, és milyenek a gyerekek részéről a visszajelzések?
Az én történetem is a gyerekkoromban indult, és hiszek abba, hogy könnyen meg lehet nyerni egy fiatalt ennek a kutatásnak, hiszen ez egy érdekes munka, amit el lehet mondani, hogy a fiatalok nagyon fogékonyak ezekre az előadásokra. Azt szeretném kiemelni, hogy a délelőtti előadáson a 10 éves gyerekek olyan komoly szakmai kérdéseket tudtak feltenni, ami néha a felnőtteknek is a becsületére vált volna. Ez a pályára irányítás vagy toborzás, ez nagyon fontos mind a honvédség számára, hogy lássák, hogy a katonák ilyen munkát is végeznek, mint pedig a kutatók számára, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik gyerek lesz az, aki most hall először erről a dologról, és majd felnőttként ezt fogja csinálni.
2023-ban emeltek ki egy repülőgéproncsot a Balatonból nagy összefogás keretében, hiszen ez azért egy komoly munkát igényel. Van arra esély, hogy megtörténhet esetleg újra egy ilyen?
Folyamatosan zajlanak a kutatások a Balatonnak, a módszeres kutatása is zajlik. Nyilván tartásba kell venni azokat a területeket, amit már más átkutatott, hiszen ott már nem kell keresnünk. Ha ezek összegezve vannak, akkor meg kell nézni, hogy melyek azok a területek, ahonnan visszahúzódott a nád, és korábban nem kutatták. Ezeket a területeket érdemes átnézni, de ez egy nagyon hosszadalmas és nagy költségű munka. A Magyar Honvédség tervezi, hogy ez a folyamat folytatódni fog, és kutatni fogunk tovább a Balatonba.
A roncsok hova kerülnek, amit megtalálnak?
Az MH Kis József 86 helikopter dandárnak a gyűjteményébe, a roncshangárba kerülnek. Ezek a roncsok ott vannak őrizve, nyilvántartásba véve, és az nagyon fontos, hogy biztosítjuk kutatók számára, érdeklődők számára, hogy ezeket a roncsokat meg tudják nézni.
Említettem ezt a kiállítást, amivel én Keszthelyen találkoztam, és ott nagyon sok olyan fotó volt, hogy különböző talált is rá, hogy repülőgép roncsok különböző melléképületekbe váltak. Az emberi leleményesség ezt valahogy megoldotta. Ön, ha jár egy faluban, vagy egy településen, akkor úgy képzeljem el, hogy más szemmel figyel?
Igen, én igyekszem kiszúrni ezeket a dolgokat.
Lehet még ilyet ma találni, látni?
Lehet ilyet találni. Én nem ellenőrzés jelleg, de szívesen benézek az udvarokra, amikor megyünk el a kis településeken. Sok esetben szemünk előtt van a roncs, hiszen van olyan templomtorony, aminek a tetején az országalmát repülőgép darabból csinálták, és ez fel is ismerhető. Tehát a roncsoknak a felhasználása és újrahasznosítása az egy nagyon komoly dolog volt Magyarországon. Abban az esetben, hogyha valamilyen információ érkezik hozzám, vagy én szúrom ki, hogy valahol van roncsdarab, akkor mindig teszek egy kísérletet arra, hogy ezt a múzeumnak vagy az egyesületnek megszerezzem.
Nekem nagyon tetszik az egyik karjelzés, mert úgy gondolom, hogy ez a 2023-as kiemelésre utal.
Karjelzés az a katonáknál az összetartozás jelképe. Mindenki a saját alakulatának vagy saját századának a jelzéseit viseli az egyenruhán. Viszont amikor ez a kiemelés volt, akkor több alakulat, több századának a katonái vettek ebben részt. Terveztünk egy olyan karjelzést, ami annak a csapatnak készült, aki részt vett a kiemelésbe, és ez a karjelzés jelképezte azt, hogy erre a munkára mindenki egy csapatként állt össze, és úgy végzi el ezt a munkát. Ezen a karjelzésen az alap a II. Világháborús magyar légierőnek a felségjelzése, amin a Balaton látható, a repülőgépnek a típusa, és természetesen a piros 12-es, ami a repülőgépnek az egyéni jelzése volt.
Említetted itt az interjú során, egy könyv volt az, ami igazából gyerekkorodban elindított, hogy mivel szeretnél foglalkozni. Most katonaként, akár szakirodalom olvasásán kívül, jut-e időd olvasásra, és ha igen, mi?
Én csak célirányosan olvasok, tehát olyan könyveket veszek a kezembe, amelyek a kutatásomat segítik, de úgy gondolom, hogy én már nem csak felhasználója vagyok a könyveknek, hanem olyan ember vagyok, aki könyveket készít azért, hogy mások is megkapják azokat az információkat, amiket mi nekünk sikerült kikutatni, hiszen minden kutatásnak csak akkor van értelme, hogyha a kutatási eredmények nyilvánosak. Több könyvet írtam már eddig, jelenleg 2-n dolgozom.
Katonaként, ugye, amikor roncsokat kutat, milyen érzés megtalálni mondjuk egy pilótát, vagy egy elhunyt katonát, akkor mi játszódik le az emberben, és mit érez ilyenkor egy szakember?
Az első és a legfontosabb, amit ilyenkor érezni szoktam, az a siker, hogy az a kitartás, az a sok munka, amit beletettünk ebbe a feladatba, az sikerrel zárult. Minden esetben az emberi oldala akkor jön inkább elő, amikor felvesszük a kapcsolatot a családdal. Megtudjuk azokat az információkat, amelyek nincsenek benne a történelemkönyvbe, amikor a családnak a személyes történetét ismerjük meg, az szokott nagyon megható lenni, meg az biztos, hogy hatással van még a legkeményebb katonára is, amikor elmesélik, hogy a pilótának az édesanyja haláláig várta haza a pilótát, mindenét úgy hagytak, ahogy ő elment, hogy ha hazajön, akkor mindent ugyanúgy találjon, mint ahogy ő ott hagyta. Ezeket, amikor meghallgatjuk, akkor mindig tudjuk, hogy egy nagyon fontos munkát csinálunk, hiszen vannak olyan katonák, akiket a mai napig hazavárnak. Amikor egy katona hősi halált hal, akkor azt a család könnyebben tudja lezárni, mint hogyha eltűnik. Mert amikor eltűnik, akkor mindig van egy utolsó remény, hogy egyszer információ érkezik róla, egyszer kiderül, hogy mi történt vele, és mi ebbe a munkába tudunk segíteni. Volt egy olyan feladat, amikor a Donkanyarból hazahoztunk egy repülőgép személyzetet, és a pilótának élt a fia. És amikor volt a temetés, akkor a pilótának az unokája, ugye a fiának a fia, odajött hozzám, és annyit mondott nekem, hogy ez a munka, amit elvégeztünk, ez nagyon fontos nekik, hiszen látják, hogy az édesapjának ez mekkora megnyugvást jelent. Köszöni szépen a munkánkat, és szeretne 1 millió forintot felajánlani az Egyesületnek azért, hogy a következő családnak is tudjuk majd segíteni, hogy visszakapják az eltűnt pilótájukat. Én úgy gondolom, hogy a család is nagyra értékeli, hogy a Magyar Honvédség nem feledkezik meg a hősökről, nem felejtjük el azokat, akik nyomtalanul eltűntek.
Van a roncskutatás területén nemzetközi kapcsolat, meg nemzetközi munka? Gondolom, igen.
A roncskutatással kapcsolatban dolgoztunk már Oroszországban, Szlovákiában és Olaszországban. Ennek komoly hagyománya van. Az a szerencsés helyzet szokott általában fennállni, hogy mindkét félnek érdeke az, hogy segítse a másikat, hiszen én, ha segítek itt egy orosz kutatónak, akkor ő is segíteni fog nekem a Donkanyarnál, és ezek nagyon komoly szakmai eredményeket hozó vállalkozások voltak.
Ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.